Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, csendesedjünk el, és kérjük Isten áldását. Dicsőség neked, mennyei édesatyánk, hogy ezen a mai napon be tudtunk kapcsolódni az angyaloknak a kórusába, seregébe, és magasztalni tudtuk a te nevedet. Köszönjük, hogy mi megváltott gyermekeid, ezt tehetjük alkalomról alkalomra, nap mint nap. Köszönjük a testvéri közösséget, hogy lerontasz minden választófalat, nemzetek és felekezetek között, és egyé teszel bennünket a Krisztusba. És magasztalunk azért, hogy lebontottad a közbevetett választófalat a bűn miatt közted, és az ember között Jézus Krisztusba. Magasztalunk, hogy elküldted őt, hogy általa szabad útunk legyen minden időben a te királyi trónusod elé. Atyánk, most is odajárulunk és leborulunk, s a te áldásodat kérjük a mostani szolgálatra, a te szent lelkedet, Uram, hogy tölts ki ránk ebbe a hajlékba, hogy áradjon ki gazdagon a mi szívünkre, szentelje meg az életünket, tisztítsa meg a szívünket, a gondolatunkat, és kérünk téged, drága Szentlélek, hogy munkálkodj együtt a hirdetett igével, hogy az ne csupán emberi beszéd legyen, hanem Istennek ereje, Istennek hatalma minden hívőnek az üdvösségére. Szállj alá, kérünk, és gyújtsd tüzet itt a gyülekezetbe, az országunkba. Adj ébredést, Uram, adj megtéréseket eznek a mai napnak a végeztével is, hogy azok, akiknek szükségük van az üdvösségre, a szabadulásra, meghallják a te hívó evangéliumodat. Jézus Krisztusért kérünk, hogy áldj meg bennünket az ő nevéért. Amen. Jézus Krisztus mondja nékünk, bétőtt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Jézus Krisztus nyaszpusz, szampli nitvremja. Și împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Pocăiți-vă! Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Amin. Drága testvérek, az élő Istennek a szavát olvasom a Bibliából, amint megírva található, az este kaptam Istentől ezt az igét, a Bibliaolvasó vezérfonal szerint, az este 8:30-kor Isten átírta az egész heti tervemet, mondani valómat. Az estéli ige volt az általatok is olvasott lózunk szerint az 1 Korintus 7, és annak a 21. versének a második felétől a 22. és 23. vers, de én úgy fogom felolvasni az igét, hogy először a 22-23. Verset olvasom, és utána a 21. versnek a második felét. Tiszteljük meg az igét, álljunk fel, és alázatos szívvel hallgassuk. Mert az Úrban elhívott rabszolga az Úr felszabadítottja. Hasonlóan a szabadként elhívott a Krisztus rabszolgája. Áron vétettetek meg. Ne legyetek emberek rabszolgái. Ha viszont szabaddá lehetsz, inkább élj azzal. Még egyszer az ige. Mert az Úrban elhívott rabszolga az Úr felszabadítottja. Hasonlóan a szabadként elhívott a Krisztus rabszolgája. Áron vétettetek meg. Ne legyetek emberek rabszolgái. Viszont, ha szabaddá lehetsz, élj azzal. Élj azzal, foglaljuk el a helyet. Drága testvérek, pár héttel ezelőtt román testvérek hívtak meg Nagyszebenbe, az ottani román keresztény gyülekezetbe evangélizálni, és ahogy mentem az útam, egy ortodox templom előtt vezetett el. És ahogy az autóból benéztem az ortodox templomnak az udvarára, láttam azt a szerkezetet ott a templom előtt, kérdeztem a hárult is, a román testvéreket, meg a magyarokat is, nem tudják, hogy minek nevezik, se románul, se magyarul, úgyhogy én elneveztem ortodox micsütőnek, mert pontosan úgy néz ki, egy ilyen bádok szerkezet, és abban a templom előtt égnek a gyertyák. És ez azért hívta fel a figyelmemet, ez az ortodox templom előtt lévő bádok szerkezet, mert ez egy speciális volt a többihez képest, ezt modernizálták, szép kis ajtókat csináltak neki elő, hogy ne fújja el a szél a gyertyákat, amik égnek benn, és az volt az érdekes, hogy ez a bádok doboz ketté volt osztva, jobb és baloldali kompartiment volt, és mind a kettő felé oda volt téve egy kis tábla, román nyelven. A baloldali táblára az volt kiírva, hogy Pentru morți, a halottakért. A jobb oldali táblára az volt kiírva, hogy Pentru vii, az élőkért. És néztem ezt a táblát, és azon gondolkoztam, hogy hát testvérek, ha az ortodox egyház megengedi magának ezt, akkor én is megengedem ma a Bulgária telepi református gyülekezetnek a szószékén, hogy megkérdezzem tőled, hogy te a kettő közül melyik vagy. Élő vagy, vagy halott vagy? Mert testvérek, mi itt vagyunk bizonságai, hogy én annyi a 27 év reformátusi szolgálat, lelkészi szolgálat alatt, annyi halott református láttam, aki a templomnak a padjából ment el a pokolba. És drága testvérek, mi annyi katolikus láttunk, meg annyi baptistát láttunk, meg annyi ortodoxot láttunk, akik a templomból mentek el a kárhozatba. És mi bizonságot teszünk arra, hogy senkinek itt közületek nem garancia sem a templomba járása, sem a vallása, sem az, hogy be volt bemerítkezett, sem az, hogy megtartja a szombatot. Semmi garancia nincs egyetlen egyen kívül. Egyetlen egy dolgon kívül, egyetlen egy valakin kívül, aki utánunk jött és bennünket megmentett, és a halálból az életre vitt. Én nem a láda alapján kérdezem azt, hogy élő vagy, vagy halott, hanem tudod, hogy mi alapján kérdezem? Először a református hitvallások alapján kérdezem, a hiszek egy alapján kérdezem. Mert tudod, hogy mivel fejeződik be a hiszek egy? A hiszek egybe azt mondjuk, hogy hiszem azt, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni, ítélni kiket? Élőket és halottakat, testvérek. És mi lesz, ha kiderül majd azon a napon, hogy te halott vagy? Te egy járó koporsó vagy? Mit mond Ézsau, amikor Jákob el akarja venni tőle az elsőszülöttségi jogot? És azt mondja, hogy adni te nekem. Azt mondja Ézsau, ő a vallásos. Edom, ugye? Aki elveszíti az áldást. És azt mondja Jákobnak, hogy minek nékem az elsőszülöttségi jog, én úgyis csak halni járok haza. Én úgyis csak halni járok haza. Az, ami itthon van, az nekem a halált jelent. Én az action szeretem ki a világban. Az akciót, a vadászatot, a halászatot. Haza csak éppen lefeküdni jövök, halni járok haza. Nem vagy ilyen halva járó ember, akinek nincs célja, aki úgy érzi sokszor, hogy nincs az életének értelme, nem érdemes reggel bekötni a cipőfűzőt, mert nincsen értelme az egész életnek. És drága testvérek, kérdezem azt, hogy élő vagy, vagy halott a Biblia alapján. Tudod, hogy mit ír a János első levele? Azt található benne, hogy akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg a fiú, abban az élet sincs meg. És testvérek, mondjátok meg, hogy akiben nincs meg az élet, az mi? Akiben nincs élet, az micsoda? Az halott. Az halott, testvérek. Megvan benned az élet. Mert ma szép dolog volt végig halni, mint a bizonság. Látni, ahogy Isten munkálkodik embereknek az életében. De kérdezem, mi van a te életed? Hogy állasz te az Istennel? Van-e benned élet? Van-e neked kapcsolatod az élő víznek a forrásával, Jézus Krisztussal? Mert nézzétek meg, hogy mit ír Pál a korintusi gyülekezetnek. Azt mondja, megszégyenítésetekre mondom, hogy sokan nem ismerik közületek a Krisztust. És én hozzáteszem, hogy nemhogy a megfeszítettet, aztán még annyira sem. Nemhogy nem ismerik a Krisztust, hanem a megfeszítettet, mert egy Krisztus mindenki ismer, ma van a jóléti evangélium, gyere, térj meg, fogadd el Jézust, aztán nem lesz bajod, jól mennek majd az üzleti vállalkozásaid, meg lesz minden. Ó, testvérek, korán sem így megy ez a dolog. Nem, hogy Krisztus nem ismerik, hanem nem ismerik a szenvedő. A Krisztusért szenvedő életet, a Krisztusért megfeszített életet, ezt nem akarja senki, és egy másik helyen pedig azt mondja Pál apostol a rómaiakhoz írt levélbe, hogy a zsidók buzgolkodnak Istenért, de ismeret nélkül. Nem úgy buzgolkodsz Istenért, hogy közben nem is ismered őt. Pál apostol is szaladt az Istenért, és nem ismerte az Istent. És az Isten megállította a damaszkuszi úton, és azt kérdezte, hogy Saul, miért üldözöl? Ki vagy, Uram? Az Isten vagyok! Az Isten vagyok, akit te eddig üldöztél, úgyhogy nem is ismertél. Kapcsolatod se volt velem. Vannak református emberek, baptista emberek, ortodox emberek, buzgolkodnak az Istenért, gondnokként, presbiterként, lelkészként, és nem ismerik. Mint ahogy Bógis Miklós nem ismerte 30 éves koráig, pedig elvégeztem itt Kolozsváron az 5 év teológiát. Tanultam 3 évet, csak hogy bejussak arra a két helyre, ami akkor volt. És utána még futottam, szolgáltam 6 éven keresztül, úgy minden vasárnap a templomba, hogy a padba bejött Magyar Lapádon 450 ember az Isten tiszteletre. És én prédikáltam valakiről, hogy van, hogy létezik, hogy meg lehet találni, és nekem pedig nem volt személyes kapcsolatom vele. Van személyes kapcsolatod az élő Istennel, Jézus Krisztussal, mert ha nem, elkárhozod. A testvéreim a Hárultól tudják, hogy román missziók úgy vannak, hogy minden este szolgálni vagyunk. Én évente úgy 70 szírromán gyülekezetet járok végig, amellett, hogy aztán a magyarok között Ukrajnába, Szlovákiába, Szerbiába, Magyarországon a jövő héten elkezdődik, és december 10-éig többet nem lesz szabad estén. A misszióban vagyok, és szolgálok, és akkor a román testvérek úgy várnak bennünket a misszióba, hogy összeáll 4-5 család, és estére kitesz egy vacsorát, és oda leülnek velünk a pásztorok, leül ez az 5 család gyerekestől, mindenestől, és Ilyenkor én mindig megszoktam kérdezni az ott ülő embereket, fiatalokat, hogy milyen a kapcsolatod Jézussal. És jönnek a fiatalok, akiknek a szüleik hívők voltak. Fráté Miklós, a Samuel Bestedum ezzel. Miklós testvér, engem annyira szeret az Isten, csak jó kell legyen, nem? És mondom neki, hogy tudom, tisztában vagyok, mert a Bibliában megvan írva, hogy az Isten szeretet. És tudod, hogy mi van? Szeretni fog életed utolsó leheletéig. De én nem azt kérdeztem tőled, hogy szeretett téged az Isten, hanem én azt kérdezem tőled, hogy neked mi a viszonyod a téged szerető Istenhez. Mi a te válaszod a téged szerető Istennek? Az, ahol én tisztában vagyok, hogy itt közületek mindegyiketeket szereti az Isten, de mi a te válaszod az Istennek a szeretetére? Poi frate Miklós Dumnezeu de când ispe lume pe mine întotdea una m-ajutat. Amióta ezen a világon vagyok, én érzem, hogy az Isten engem segít. Én evel is tisztában vagyok, mert a Bibliában megvan írva, hogy az Isten felhozza az ő napját a jókra is, meg a gonoszokra is egyaránt. A Bibliában megvan írva, hogy az Isten esőt ad a jónak is, meg a rossznak is. Felhozza a napját a jóra is, meg a gonoszra is. Igazság ez? Igazság? Mert én addig, ameddig meg nem tértem, én azt mondtam, hogy ez nem igazság. Uram, miért adsz esőt a rossznak is? Miért hozott fel a nem kellene neki esőt adni? Nem kellene neki élet, napot adni? Akkor eszébe jutna. Testvérek, tudjátok, hogy mentünk? Ment ez. Amíg meg nem tértem, és azon a napon én rájöttem, hogy az Isten nem az ő igazsága szerint ítélt engem meg. Mert ha azon a napon az igazsága szerint ítél meg, akkor én elpusztulok. Az ő kegyelme szerint ítélt meg akkor. Az irgalmassága szerint. És az Istennek a kegyelme az, hogy felhozza az ő napjára, a jókra és a gonoszokra egyaránt, csak tudod, hogy mi a helyzet? Hogy ez az Istennek ez a kegyelme egyszer ítéletre fordul az utolsó napon. Mert Isten azt fogja mondani, hogy figyelj csak ide, gonosz, neked is ugyanúgy adtam esőt, mint a jónak. Rád is felhoztam a napot ugyanúgy, mint a jóra. Miért nem tértél meg? Mert a rómaiakhoz írt levél azt mondja, hogy nem tudod te, ó ember, hogy téged az Istennek a jósága, mire kell indítson? Azt mondja, hogy megtérésre. Testvérek, nem félelemből kell megtérni az Istenhez. A pokoltól való rettegés miatt, hanem hálából kell megtérni az Istenhez. Azért, mert jó hozzád az Isten. Drága testvérek, sokan azt mondják, hogy én tudom, hogy van Isten. Ez túl kevés. Heródes is tudta, hogy megszületett Jézus a betlehemi, judeai Betlehembe, a jászolba. Onnan tudta? Elmondták neki a napkeleti bölcsek. Jöttek és megmondták, hogy láttuk a csillagát, tudta. Testvérek, Kajafás is tudott mindent. Hozzámentek be az információk, a vakok látnak, a sánták járnak, a leprások meggyógyulnak, képzeljétek el, három ember feltámadt a halottak közül, egy négy naposon, egy 21 néhány éves fiú a temető kapujába, Naimba, és egy zsinagógai rabbinak a lánya, 12 éves lánya feltámadt a halálból. Bement az információk a Jafáshoz, bement, ő volt a főpap. És drága testvérek, Júdás is mindent tudott. Látta a csodákat, hallotta Jézust, három és fél évig belejárt, és ebben a pillanatban Heródes is, Kajafás is, Júdás is a tudásukkal együtt ott van, ahol Osama Bin Laden megszáll a pokolban. Nem használt nekik semmit a tudás. Egy dolog tudni, testvérek, valamit, és egészen más dolog személyes kapcsolatban lenni vele. Élő vagy, vagy halott vagy. Rab vagy szabad vagy. Egyszer két fiatalember kirándult a kaliforniai hegyekbe. És ahogy felértek a csúcsra, letették a hátizsákot, kibontották, és elkezdtek uzsonnázni. És a két fiatalember közül az egyik hívő volt, és a másik nem. És a nem hívő megszólítja a hívő barátját, és azt mondja, hogy tudod, mit kérek tőled? Mondd el nekem őszintén, hogy nekem miből kell megtérjük. A legjobb barátom vagy gyermekkorom óta együtt játszottunk. És emlékszel, amikor ti rosszaságot terveltetek, én nem mentem be. Aztán, amikor a liceumban együtt mentetek inni a srácokkal, akkor én nem mentem veletek. Aztán, amikor az egyetemen mentetek udvarolni a lányoknak, és szórakozni éjszaka, akkor én nem voltam közöttetek, bent voltam a szobába, és tanultam, hogy ember legyen belőlem. Mondd meg nekem őszintén, hogy én miből kell megtérjek. És a hívő barátja megölelte, ránézett, és azt mondja, hogy nézd csak oda le, a hegynek az aljába látod ott azokat a házakat? Lenéz a barátja, azt mondja, látom. És itt a hegynek a tetején, az ormokon ezeket a házakat látod? Látom, mondja a másik. Tudod, mi a közös bennük? Nem tudom, válaszolja a másik. Az a közös bennük, hogy mind a ketten Kaliforniában vannak. Az is, amelyik lent van, és az is, amelyik fent van. Drága testvérek, mindig elcsodálkoztam azon, hogy Jézus történeteiben miért van mindig az, hogy egy apának két fia volt. Minden történetét így kezdi Jézus. Volt egy apának két fia. Miért nem írja egyszer a Biblia, hogy négy volt? Vagy miért nem írja a Biblia egyszer, hogy volt egy apa, akinek volt hét fia? Azt írja, amikor elhívja a tanítványokat Jézust a Biblia, hogy állott két hajó a Genezáret partján, Lukács 5:1. Tudjátok, hogy az én véleményem mi? Hogy a Genezáret partján abban a pillanatban legalább 42 hajó állott. És azt mondja az ige, hogy Jézus két hajót látott meg, állni a vizen. Kiszálltak belőle az emberek, mosták a hálójukat. És tudjátok, hogy mire jöttem rá, testvérek? Hogy lehet, hogy mint a Bulgária terepe 300-an, 500-an, itt ebben a templomban mindig két hajó lesz, két ember lesz. Az apának mindig két fia van. És ma, én nem vettétek észre, két embert láttatok. Somodi Imrét, fent, az egészségügyi minisztériumban, az Orbán kormányban. Nem tudom, hogyha elmondta, hogy abban az időben Magyarország 6. leggazdagabb embereként volt számon tartva. Tisztségek, funkciók, gazdaság, siker, minden. És láttunk egy Boros Lajost lent a börtönben. És nem vettétek észre, testvérek, hogy az egyik arról beszélt, hogy gazdagon rab, fenn. És a másik meg arról kezdett beszélni, hogy rabként szabad benn a börtönbe. A lányaim pszichológusok, és mindig szoktam őket heccelni, viccelni velük, meg szoktam kérdezni, hogy honnan lehet tudni egy asztal mellett, amikor ül a pszichológus és a paciense, hogy melyik a pszichológus. Tudjátok, hogy honnan lehet tudni? Nem? A pszichológus felől van az asztalnál a fiók. Ennyi. Ő fele húzódik a fiók. Ebből lehet tudni, hogy ki a beteg. Hát testvérek, azt szokták mondani, hogy a börtönben van egy rács. A kérdés az, hogy melyik oldalán állasz. És drága testvérek, én azt vettem észre, hogy akár a rácson belül vagy, akár a rácson kívül vagy, és szabad mozgásod van, hogy elmész Amerikába, meg átveszel diakat, meg nem tudom én, hogy vagy. Az van, amit egy szintén börtönben megtért barátom mondott el, hogy a Nyíregyház melletti börtönben négyen voltak egy szobában, és a legborzasztóbb az volt, hogy négy ágy volt, és annyi hely volt az egész szobában, ahol a négy ember le tudott az ágy közé szállni. Ennyi volt a mozgás. És amikor vécéztek bent a szobába, akkor meg kellett egyezzenek, hogy melyik órába kicsoda száll le, hogy el tudjon menni a vécéig. Leszűkített mozgástér. De testvérek, az az érdekes, hogy az én Bibliámban benne van a Boros Lajos élete is, meg benne van a Somodi Imre élete is. Tudjátok, hogy hol? A 107. Zsoltárban. Figyeljétek meg, hogy mit mond az Úr Boros Lajos testvérem életéről. 107. Zsoltár, 10. verse. Vannak, akik sötétben ülnek. A halál árnyékában. Nyomorultam vasra verve, mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben, megvetették a felséges döntéseit, ezért szenvedéssel törte meg szívüket. Elbuktak, és nem volt segítőjük. Így volt, testvére? Így volt. És jön a megoldás, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban. És megszabadította őket szorult helyzetükből. Kioszta őket a sötétből, a halál árnyékából, a bilincseiket pedig letépte. És jön a következő mondat, adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, és az emberekkel tett csodáiért, mert betörte az érckapukat, és levette a vasárokat. Láncom lehúlt, szabad vagyok! Testvéreim, nem a börtönnek a falai, meg ajtajai, meg bilincsei oldódtak fel, hanem feloldódott egy másik bilincs, és szabad lett a börtönbe. Jön a Somodi Imre élet, 23. verstől. Vannak, akik hajókon tengerre szállnak. Munkájukat a nagy vizeken nézik. Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren, szolára a forgók szél támad, fölemelték őket a hullámok, azt végig emelkedtek. Aztán a mélybe zuhantak, kétségbe estek a veszedelembe, imbolyogtak, tántorodtak, mint a részegek, bölcsességük egészen oda lett. Jön a megoldás, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban. És kiszabadította őket szorult helyzetükből, lecsendesített a forgószelet, elcsipultak a hullámok, örültek, amikor azok elsimultak, rendbe jött az élete, és azt írja az ige, a kívánt kikötőben vezette őket. Adjanak most hálát az Úr szeretetéért, az emberekkel tett csodáért, magasztalják őt a népek gyülekezetében. Drága testvérek, ezek az emberek Kaliforniában voltak, az egyik lent a mélyben, a másik fent a magasságban, két hajó, és mind a kettőnek szüksége van a szabadításra. Mi itt vagyunk kötön, hátszegről, és előttetek arról teszünk bizonságot, hogy minket egy felekezet sem üdvözített. A baptistát nem üdvözítette a baptista gyülekezete, a hívő szülei. Willit nem üdvözítette, hogy kicsi korában vitték a katolikusokhoz bérmálni, meg áldozni. És drága testvérek, engem nem üdvözített az sem, hogy református lelkész voltam és püspöki titkácsi a Kálmán mellett. Mindegyikünknek meg kellett érjünk, hogy éljünk. És a nagy kegyelem az, hogy mi mind úgy vagyunk itt, hogy bennünket a halálból hozott ki az Isten. És drága testvérek, Én ma azt szeretném tőletek megkérdezni, amit nagy költőnk Petőfi kérdezett meg a népektől, Bulgária telepiek is, idejött testvérek, rabok leszünk vagy szabadok? Ez a kérdés, választotok. Rab akarsz lenni, vagy szabad? És lehet, hogy azt mondod, hogy nem vagy rab. Gárdonyi Gézának van egy nagyon szép regénye, ez a címe, hogy az Isten rabjai. És azzal kezdődik a regény, hogy egy kisfiú megy az apjával, és embereket lát az utcán, prostikat. Különös öltözetes. Azt kérdezi, hogy apuka, ezek kik ezek a nők? És azt mondja az apja, hogy ezek fiam a szexnek a rabjai. Aztán megy, lát lerongyozódott embereket, alul öltözve, és kérdezi, hogy apuka, ezek kicsodák? Ezek az italnak a rabjai, fiam. És mennek és látnak két ilyen barna csuhás férfit, és azt kérdezi a gyerek, hogy ezek meg édesapa kicsodák, ők fiam az Istennek a rabjai. Drága testvérek, ti minek vagytok a rabjai? Mert amikor Jézus a rabságról meg a szabadságról beszélt, akkor azt mondták a zsidók, hogy mi nem voltunk rabjai soha senkinek. Mi nem Hágártól származunk, a szolgáló lánytól, hanem a mi anyánk Sára, minket Sára szült. Ábrahám utódai vagyunk, és mi nem adtuk be az oldalunkat soha senkinek. Jöhetett Antiochus Epiphanes, Nabukadnezár, Titus, legyőzhetett bennünket, de megtörni nem tudott bennünket. És Jézus rájött nézett, azt mondta, hogy fiúk, én nem erről beszélek, hanem én arról beszélek nektek, hogy aki a bűn cselekszi, az rabja a bűnnek. Erről beszélek. Aki a bűn cselekszi, az rabja annak, ami őt legyőzte. És ti így vagytok rabok. És drága testvérek, ugyanígy vagyunk mi magyarok is. Nem vettétek észre, én annyira csodálkozok, hogy az egész magyar nemzetünknek az összes ünnepe mind arról szól, amikor veszítettünk. Arról szól Mohács, elveszítettünk. Arról szól 48, szabadságharc, elveszítettük, március 15-e. Október 22-23, 56, elveszítettük. Trianonkor elveszítettük. Mi olyan ünnepünk van, amikor veszettünk? És nem veszitek észre, hogy nekünk ez mind nemzeti dicsőséget hozott. Erre tanítom a lányaimat. Kicsik, soha nem kell lehajtsátok a fejeteket, amiatt, hogy magyarok vagytok. Senkitől nem vettetek el semmit. Senkinek semmilyen nincs nálatok. Testvérek, az összes történelmünk arról szól, hogy veszítettünk, és mi mégis azt mondjuk, hogy minket nem győzött le semmi. És Jézus azt mondja, én nem erről beszélek nektek. Én arról beszélek nektek, hogy aki a bűnt cselekszi, az szolgálja a bűnnek, egészen addig, amíg a fiú meg nem szabadít titeket. Amikor a fiú meg fog téged szabadítani, akkor valóban szabadok leszek. Testvérek, miből kell megszabadulni? Drága testvérek, egyre több ember jön le hátszegre, már sokszor valójában nem bírom a lelki gondozási beszélgetéseket, tudjátok, hogy honnan? Jönnek emigrált magyarok Angliából, Hollandiából, Németországból hazajönnek, és leutaznak hátszegre. És az eperfák alatt kinn a padon, leülnek velem a padra, és elkezdik mondani, Miklós testvér, azért jöttem, mert rabja vagyok a pornónak. Rabja vagyok a szexnek, a filmeknek. Most mondd meg, hogy kinek mondjam el. Angliába a 100 lelkes gyülekezetnek? Nem tudom elmondani. Ha a feleségemnek elmondom, megútál örökre. Mert a feleségem szeret, én meg szeretem a feleségemet. Mondd meg, hogy kinek mondjam el. És drága testvérek, ott a padon azt mondom neki, gyere, boruljunk le. Van valaki, aki nem utál téged. Soha nem utált. Bódis Miklós se utálta akkor, amikor én már a tükörben néztem, és letöttem volna saját magamat, hogy milyen ember vagyok. És ő testvérek nem utált meg. És jönnek ki emberek, hogy rabja vagyok a testnek, rabja vagyok a szexnek, rabja vagyok a pornónak, rabja vagyok a pénznek, rabja vagyok a munkának, rabja vagyok a kártyának, rabja vagyok a játékgépeknek, az összes pénzem megy el oda. És aztán testvérek, ne beszéljünk arról, hogy az egész Ukrajna, Magyarország, Erdély meg van fertőzve okult román kolostorokban, nézőknél, jósoknál, kártyavetőnél, kicsikortó szemes vízzel, piros cérnával, ónöntéssel, nem tudom én mikkel, megfertőzve már 2 hetes koroktól rabok. Rabjai valakinek, testvérek, mert minden embernek van egy ura, aki parancsol. Tudjátok, hogy mit jelent rablak lenni? Felírtam itt. Az előbb mondtam, mozgás, szabadság, korlátozása, kényszer, mindig azt kell csinálni, amit mondanak. És drága testvérek, a rabnak mindig van valaki, aki neki parancsol. Most ez a kérdés, hogy ki a gazdád? Ki az urad? Neked ki parancsol? Ki parancsol a szemednek? Ki parancsol a nyelvednek? Ki parancsol a gondolataidnak? Ki parancsol? Ki a gazdád? Ki az urad? Drága testvérek, nagyon finoman vezet félre bennünket az ördög. Az én gyülekezetemben az egész gyülekezet, idős nyugdíjas emberek, próbáltam bibliaórát, istentiszteleteket, nem jönnek a templomba, hát vasárnap jönnek, akkor sokan vannak az istentiszteletre, de imádkozni, meg összegyűlni, rabjai a telenovelának. Egyik évben, július 3-án fejeztem be a missziót, január 17-től július 3-áig minden este misszióban voltam, és hazajövök, és az istentisztelet után jön ki a gyülekezet, és látom, hogy az egyik nőtestvérünk a gyülekezetben nagyon szomorú. És kezdet fogok vele, és mondom, Ázsi néni, baj van? Jaj, tiszteltes úr, nagyon nagy baj van. Mondom, mi a baj? Hát cserélik le Hüremet. Mondom, kit? Hüremet. Mondom, ki az a Hűre? Hát a tiszteltes úr nem tudja, mondom, nem, én román misszióban voltam, Hüre testvérnővel nem találkoztam a misszióban. Hát tiszteletes úr, Szulejmánnak a szeretője. Lecserélik. Elmosolyogtam, nem tudtam sírjak vagy kacagyak, mondom, Erzsi néni, ennél nagyobb baj ne legyen. Szeben mellett vagyok egy gyülekezetbe, Samuel Bülknak a gyülekezetébe, Hátszegről professzora, bukaresti teológián. Imaóra van, és abban az időben ment a Polipa tévébe. És az egyik hívő néni imádkozik, Damni Iisuse, kérok de scopere per la carie la lucis per fratele nostru cattani. Úr Jézus, derítsd ki azt, aki cattani felügyelőt megölte a sorozatba. Drága testvérek, belemegyünk teljesen a telenovellákba, és életterünkén megölték a vadangyalt. És nem megy a sorozat. Eladták Izaurát, gyűjtsünk pénzt, mentsük ki. Ugye cserélik le hőremet. Ez a legnagyobb problémánk. És észre nem vettétek, testvérek, azt, hogy itt azért már mozgolódtál 2,5 óra után, de otthon a kanapén 5 órát úgy nézel a telenovellába, tátod a szádat, hogy most mi lesz. És az nem sok. Tudod, hogy miért? Amit Willi mondott, ahol a kincsed, ott van a szíved. És drága testvérek, nagyon soknak ebből kell megtérjen, mert ez tölti be a szívedet, a gondolatodat, az életedet, és már oda jutsz, hogy már imádkozom is. Azért, hogy mi legyen a sorozatnak a vége. Drága testvérek, Bódis Miklós, mert sokszor kérdezik azt, hogy miért vagyok a magyar tánc, meg a magyar népdal, meg a magyar zene ellen, nem vagyok én ellene. Csak drága testvérek, nekem ebből kellett megtérjen. Mert református lelkészként hajnalig mulattam, úgyhogy 5 zenekar húzta lapában, és amikor odavitt a gyülekezet, akkor a beiktatásomnak a napján egyhangulat választott meg az 1000 százalékos gyülekezet, egy ellenszavazat nélkül, akkor a beiktatásom estén a 24 presbiter azon versenyzett a parókia udvarán, hogy mondjanak egy olyan népdalt, kezdjenek el énekelni, amit én nem ismerek, és nem tudtak egy olyan népdalt mondani 24-en, amit én ne tudtam volna folytatni, és muzsikáltak, és népviseletben lovagoltam, születi bálokon. Testvérek, és én tudom, hogy ez az élet mivel jár. Mivel jár a hajnali tartó, bor, meg zene melletti mulatás. És tudjátok, hogy én miből kellett megtérjek? Egyszer hazajutott a szülőfalú Köröstő falunapra, és elmentem a családommal, a feleségemmel a falunapra, és fenn a színpadon húzták a zenészek, lent pedig meg volt terítve az asztal az elszármazottak, ott volt az egész falu, nagy falunnep, és oda gyűltek körém a barátaim, az osztálytársaim, és elkezdtük énekelni, hogy kimegyek a doberdói harctérre, feltekintek a csillagos égre, én Istenem, merre van a magyar hazám, merre sirat az édesanyám. Pillanatok alatt, vagy 30 öreg, 60-70 éves bácsi oda gyűlt körül. Azonnal érezték, hogy hol ég a föld a talp alatt. Oda jöttek, és sírva elkezdtek tovább velem énekelni. 3 perc után lejöttek a zenészek a színpadról, és ott az asztal mellett húzták, és szembeült velem egy történelem tanár, aki ismerte édesapámat. És minden 5 percben rám szólott. Pont olyan vagy, mint az apád. Pont olyan vagy, mint az apád. Pont úgy csinálsz, mint az apád. Tudjátok, hogy mitől kellett megtérjek? Az apáimtól örökölt hiába való életmódomból. Nem vettem észre, hogy pont olyan vagy, mint az apád, ahogy az apád ivott, ahogy az apád mulatott, ahogy az apád kurválkodott, ahogy az apád hazudott. Pont olyan vagy, mint az apád, mert örököltük az árkot, testvérek. Örököltük a bűnt. És ott vagy Kaliforniában. Akár lent, a sáncban részegen, akár fent, lacipővel, megvalósulva, de rab vagy. És tudod, minek vagy a rabja? Bódis Miklós ennek volt a rabja. És tudom, hogy hova vezetetted az élet, az öngyilkosságnak a szélére, mert meghasonlott magamba a világi mulatozó élet, meg a papi élet, és már nem tudtam különbséget tenni a kettő között. És ráadásul az egész falu dicsért, hogy ez a jó magyar pap. Na, ilyen, hogy milyen jó, hogy megtaláltuk. Na, ez a jó, most idehoztuk, aztán... És nekem a bűn dicsőséget, felemelt a bűn, felemelt feljel. Csak tudjátok, hogy ahogy egyre emelkedtem és valósultam meg kívül, úgy lettem egyre üresebb, egyre nyomorultabb, egyre elveszettebb belőle. És a végén már olyan nagy volt a két kontraszt, ezt csak én tudtam magamról, már senki. Senki, de senki. És éppen úgy voltam, mint ezek, kivel osszam meg? Kihez menjek oda, mint pap? A feleségemhez nem, a családomhoz nem, hát nekik mondjam el, az embereknek mondjam el a faluba, hogy ki vagyok. Hova menjek? Kihez menjek? És drága testvérek, nem volt kihez menni. Te minek vagy a rabja? És nem látod a szabadulásnak, a kivezetésnek, a kimenekedésnek az útját. És drága testvérek, azt is el kell mondjam, mert nemrég Gyulán voltam a feleségemmel, a családommal a fürdőn, és ott ülök a meleg vízbe benn, és bejön mellém 7 román házaspár, olyan 60 év körüliek, beülnek a vízbe, és én hallgatom magyar füllel, hogy mit beszélnek mellettem. Hát dicsérték, hogy milyen jó Gyula, meleg a víz, rendesek a magyarok, micsoda kiszolgálás van itt a románoknak. És a másik téma az az egyházuk, az ortodox egyház. Az blamán társaságra töltik. És ahogy hallgatom őket ott a vízbe, olyan dolgokat mondtak, én sokat tudtam addig, de amit ott hallottam, a hajam állott az égnek, meg a szőrét fel a kezemen, hogy ezek mit csinálnak. És a végén az egyik férfi le akarta zárni a vitát, azt mondja, hogy önfinál, toc preoci gazemberek. Az összes pap mind gazember. És akkor felálltam én, és oda megyek, és mondom, ne haragudjanak meg, Romániából vagyok, pap vagyok. Én ezt nem tudom elhallgatni, amit itt maguk beszélnek. Egy dolgot szeretnék elmondani maguknak, hogy az én egyházamban, amit elmondtak itt maguk a vízbe, ebből egy 0,5% sincs meg a református egyházban. És van egyetlen egy kérdésem van maguk felé. Egyre válaszoljanak, és aztán én mentem is innen. Egy percig miért maradnak ebbe az egyházba? Megdöbbenve rám néznek, és azt mondja, hogy parinte csesze fácsem. Ezt kérdezték Pétertől is első pünköskor, ugyanazt válaszoltam nekik. Okaiciva, si kredecen evangelie. Erre a forró vízbe 5 asszony kipirosodott, azt hittem, hogy azonnal szívinfarktust kapnak. És testvérek keresztet vetettek, azt mondják nekem, dobje fel! Rájuk néztem, mondom, drága testvérek, ha damje fér, akkor üljetek tovább itt a vízbe. Szidjátok az egyházatokat, de tudjátok meg, hogy ahogy végighallgattalak, ti mind részesei vagytok ennek. Ha ti nem lennétek benne, a pap nem tudná csinálni. Drága testvérek, vannak olyanok, akiknek a rabság ez az állapot. Itt mi csak ketten vagyunk, akik megmaradtunk a mi vallásunkban. A többiek elmentek, mert rájöttek, hogy az az egyház, ahol felnövekedtek, nem törődött velük és félrevezette őket. Nagyon sok embernek a vallása a megkötözöttsége, hogy nem akar megtérni. Mert azt hiszi, hogy a megtéréssel vallást kell cserélni. Nem, testvérek. A megtérés nem vallást cserél. Az, hogy én itt most a szószéken evangelizálok, és a hárul itt énekel, itt arról tesz bizonságot, hogy a Bulgária telepi templomba, padokba meg lehet térni. Amen? Meg lehet térni, testvérek. Az unitárius egyházban, én még egy unitáriussal nem találkoztam, aki hívő lenne. Megkért, igen? Nem. Az ortodox egyházban stadból rúgnak ki. Ugyanígy a katolikusok egy idő után, ha rájönnek. Drága testvérek, van akinek ez a rabság. De tudjátok, egy alkalommal olvastam, hogy a Indiában a benszülöttek úgy kapnak vizet, hogy van egy majomfajta, amelyik nagyon szereti a datóját. És az India, a benszülöttek oda mennek ilyen szikla repedésekhez, és 8-10 datóját a repedésbe bedobnak. És oda a majom megérzi a szagát, és oda megy a szikla mellé, és a keze a majomnak a repedésen csak így tér be. És beteszi így a kezét, aztán elkezd tapogatózni, és megérzi, hogy sok datója van, és fel van rénkol, vagy 6-7-et így a markába. És húzná ki, igen ám, csak hogy az ökölbe szorult kéz a datójával így nem jön ki. A kéz csak így jön ki. És tudjátok, hogy mit csinál a majom? A datójával a kezébe 2-3 hétig ott ül. Tartja. És a benszülöttek hagyják, üljél. És ott hagyják a majmot, még teljesen kiszállt, kiszikkadt. És akkor oda mennek, és nagy erővel megfogják a majomnak a kezét, kihúzzák a mancsát, és elengedik, és a kiszállt majom egyenesen oda szalad, ahol a víz van. És a benszülöttek szaladnak utána, hogy nézzék, hogy hol a víz, és így kapnak vizet. A testvérek, ilyen az ember. Szereti a datóját. Belémarítkol, sokat akarok belőle. És húzná ki a kezét, de nem veszi észre, hogy a datója, amit szeretsz, rabbá tesz. Nincs víz, ott szikkadsz ki, ott száradsz ki, ott pusztulsz el, és ott ülsz, ragaszkodok hozzá, én nem teszem le se az üveget, se a cigit, se ezt, se az, se a pénzt, én nem adom fel. Imre azt mondta, hogy az életében elkezdett gondolkozni, hogy mi az első, és rájött arra, hogy az első az életem, a családom, és elengedte a pénzt. 5%-át sem keresi annak, amit keresett addig. De azt mondja, hogy nekem több az élet meg a családom, mint a pénz. Ott vagy testvér a datója mellett, és marékolod a datóját, nekem annyira fontos volt az az ige a Jobb könyvében, amikor azt mondja az Isten Jobbnak, hogy dobd az ofíri aranyadat a patak kövei közé, és akkor az Úr lesz neked a válogatott ezüstöd meg aranyad. Testvéreim, amíg én tartom a maga aranyaimat a markomban, és nem dobom oda a patak kövei közé, hogy szabad legyen a kezem megragadni Jézust, addig rabja leszek annak, ami a kezemben van. Amikor odadobom a patak kövei közé, hadd vigye a víz. Nem kell. Nem kell. Akkor leszek tulajdonképpen szabad. Drága testvérek, lehet, hogy itt közületek, nagyon sokan átadtátok az életeteket Jézusnak, megtértetek, beírtátok az Urat. De én 2 héttel ezelőtt kaptam egy levelet Magyarországról, egy 55 éves nőtestvérem írta, és következőt írja a levélben. Drága Miklós testvér, tanácsát szeretném kérni, mert 15 éves koromban befogadtam Jézust az életembe, most 55 éves vagyok, és nekem a 40 év alatt Jézus nem teljesítette az elvárásait. Hát mondom, drága asszonytestvér, mosolyogtam, felhívtam telefonon. Mondom, hogy jó, hogy kellett 40 év, hogy rágyere arra, hogy Jézus nem kívánságkosár. Hogy Jézus nem az az Isten, akinek a zsidók a sirató falhoz bedugják a cetliken, hogy mi a kívánság. A 40 év alatt gondolkoztál-e azon, hogy az Istennek is van egy plánja veled? Mert testvérek, sokan megtértünk, elfogadtuk az Urat, és mit mondtunk? Na, ami nem ment 30 évig nélküle, most megtérek, és az menni fog vele. És amit nem tudtam megvalósítani az Isten nélkül, azt most megvalósítom az Istennel. És testvérek, tudjátok, hogy milyen dolog ez? Mész egy két lovas szekérem, és vezeted a lovakat. És egyszer 30 évesen, 40 évesen a szekeret mellett elmegy Jézus. És megszólított. És azt mondta, hogy Jézus, gyere ülj fel a szekerembe, és még megigazítod a báránybőr bundát is, és a február mínusz 20 fok van, mint amikor én megtértem, akkor még két téglát is teszem meleget a talpa alá, és azt mondta, hogy Jézus, ülj itt mellettem, mert ha borul a szekér, akkor azért jó, hogy legyen valaki, aki egyenesbe hozza meg, ha megy a... És megyünk Jézussal a szekéren, testvérek, és egy idő után megszólal Jézus, és azt mondja nekem, hogy figyelj csak ide, nem adnád ide nekem a gyeplőt. Ja, azt nem uram. Te csak ülj itt mellette. A gyeplő az az én kezemben van. Én mondom meg, hogy milyen irányba megyünk, én mondom meg, hogy merre térünk be, merre fordulunk be, hova megyünk. Te csak ülj így, mikor baj van, amikor borul a szekér, amikor már ott vagyunk a szakadék szélén, akkor, na akkor szólj bele, akkor cselekedj. Testvérek, Jézus elkéri a gyeplőt, Jézus elkéri Pétertől, azt mondja, menjünk be a mélybe, elezz a mélybe, add ide a kormányt, én vezessem a hajót, oda menjünk be, ahol nincs semmi alap. És Péter nem nagyon akar, mert tudja, hogy a mélybe ki van szolgáltatva. Tudjátok, mit kérdeztek tőlem két hete a szlovák református testvérek? Miklós testvér, téged nem fusztrál az, hogy Erdélyben meg Magyarországon van 100 lelkész, akinek baj van az alkohollal, és semmi baj nincs velük, te meg 20 éve Erdély legnyomorultabb kis gyülekezetének vagy a lelkészek. Miklós testvér, téged nem fusztrál az, hogy vannak lelkészek, akik már vígan élik a harmadik házasságukat, semmi baj nincsen, és állandóan veled kötekednek. És rájuk néztem, és tudjátok, hogy mit válaszoltam? Testvérek, engem abszolút nem frusztrál, mert én 20 éve átadtam a gyeplőt Jézusnak. És az idén januárban leültünk a feleségemmel beszélgetni, imádkozni, és megegyeztünk, hogy ebben az évben elindulunk, és elmondjuk azt, hogy 20 éve, hogy könyörült rajtam az Isten, és rajta. És 10 éve annak, hogy itt Kolozsváron János testvérem Máriával tudják a harcainkat, mert napokon, heteken keresztül itt raktam fenn a manzárba, és minden reggelre a törölközőim alsóim cipőm csurom vizes volt, naponta háromszor is leízadtam, hogy folyt a víz a cipőmbe. A feleségemet háromszor diagnosztizálták rákkal, és elfelkészítettek a temetésre, és háromszor Isten azt mondta, hogy nézzetek fel az oszlopra, az érc oszlopra, akiket megmarta kígyó, a felnéznek, életben maradnak. És drága testvérek, 10 évvel ezelőtt a feleségemet a rákkutatóból Isten kihozta egészségesen, meggyógyulva. A három diagnózis után dicsőség legyen az ő nevének. A szabadításért és a gyógyításért. És tudjátok, hogy mit egyeztünk meg az idén januárban? Hogy ez az élet már nem a miénk. A Bódis Miklós élete 20 évvel ezelőtt befejeződhetett volna a kamion alatt, ahogy ő eltervezte. A Trabanton. Véget érhetett volna ott, az autó alatt. De nem ért véget. Tudjátok, hogy miért? Mert van Isten. Mert van Isten. És mert ez az Isten szeretett engem. Nem tudom, hogy miért. És a Bódis Etelka élete 10 évvel ezelőtt itt a hematológián, meg az onkológián, meg a reumatológián agyműtétek után befejeződhetett volna. De nem fejeződött be. Mert valaki felmeltetett az oszlopra, és azt mondta, hogy aki felnéz, és hisz, az életben van. És az az élet az már nem a bódhisattvájé. Ott véget érhetett volna egy fejfával, egy sírral, egy koporsóval, vége, de nem lett vége, mert van valaki. És drága testvérek, ez az élet már nem a miénk, hanem az én, aki megszabadított, megváltott bennünket, és nem, bocsánat, nem mi mondjuk meg azt, hogy hova megyünk. Nem mi határozzuk meg azt, hogy mit csinálunk. Nem mi döntjük el, hogy merre megy a szekér, és merre vezetem a gyeplőt. Nem fusztrál abszolút. Semmi nem fusztrál. Tudjátok, hogy miért? Mert megláttam azt, hogy ezt a nyomorúságot használta az Isten arra, hogy a Kárpát-medencének evangélistája legyek, és 2020-ig az egész határidőm, akkor be van táblázva. Mert ez az Istennek az akarata. Ő más látott, és így tett bennünket szabaddá. Testvérem, szabad vagy? Idő Zimányi Józsi bácsi beírta a KGB Ungvárra, és mielőtt elvitték volna Szibériába, felkínálták neki, hogy Kárpátalja püspöke lehet, és a KGB-ben őrnagy. És Zimányi Józsi bácsi ránézett a KGB tisztre, és azt mondja, hogy fantasztikus ajánlat. Ennél ilyen jó ajánlatot én életemben nem kaptam, mint ezt, de őrnagy úr, van egy nagy probléma. Mi a probléma, kérdezte az őrnagy. Hát az a probléma, hogy én már a kisláb ujjamtól a hajam száláig eladtam magamat valakinek, és még egyszer nem tudom eladni magamat. A KGB-s tiszt ránézett, azt mondja, hogy kinek adta el magát? És azt mondja, Jézusnak. Odaadtam magamat neki, nem vehet meg többet senki. Testvérek, mosolygunk a hárullal, mert lehallgatják a telefonomat, tudok róla, mert el nem tudják képzelni, hogy engem kibízott meg, hogy a románok közé menjek stérítsen. Orbán? Az nem lehet, hogy Orbán megbízza Móricz Miklóst, hogy a románokat térítsenek. Ki küldhette ezt az embert ide, hogy járja a szírromán falvakat és gyülekezeteket, és el nem tudják képzelni, hogy ki fizet. Ki vett engem meg, hogy ezt csinálom. És drága testvérek, az első 5 év az nagyon nehéz volt, hátszegen, fedél nélküli templomok, romba minden, sehol senki, gyülekezetek tönkrementek, és 4 év nagyon nehéz, amikor a mindennapi kenyér is kérdés volt. 4 év nagyon nehéz élet után kapok egy telefont. Egy hívő testvérem telefonál, és azt mondja, hogy Fráte Miklós, tudnánk-e találkozni az Őraja Boldogfalvi templom küszöbén, beszélni akarok veled. Mondom, jól van testvér, egy fél óra múlva ott vagyok. Megérkezek a Boldogfalvi templom elé, várok küszöbön, leülök, mondom, hogy mi van. Rám néz, és azt mondja, hogy Miklós testvér, akarsz havonta 1000 eurót keresni? Ránézek, és mondom, hogy miért, ki nem akar? Persze, hogy akarok keresni, csak az a kérdés, hogy mit kell érte csinálni. Hát tudod, neked szabad van, és hiteles vagy a románok előtt, és nagyon sok román hallgat rád, azt kellene csinálni, hogy minden evangelizáció után 5 percben győzd meg őket, nyitottunk Bécsbe egy biztosító társaságot. És győzd meg a testvéreket, hogy kössenek életbiztosítást, autóbiztosítást, lakás, hogy árvíz, meg tűzbiztosítást. Csak 5 percben beszélj el. És ránézek mosolyogva, és mondom, hogy drága testvérem, ha nekem adatik 5 perc egy evangelizáció után, hogy meggyőzzek valakit valamire, én arról a biztosításról szeretném meggyőzni, ami ott köttetik benne. a szövetség a bárány vére által. Rám néz, összecsapja a kezét, amiben, ha én is így tudnák élni. Ismerte a helyzetemet, és mondom neki, hogy és miért nem tudsz így élni? Elváltunk, két hét múlva hív, ja igen, még elmondtam neki azt, hogy is egy dolgot mondjál meg, mit fogsz tenni, ha a bécsi biztosítók egy nap meglógnak a pénzzel, és neked bele kell nézni a hívő testvéreid szemébe, és el kell számolni. Két hét múlva hív, Miklós testvér, két hétben nem alszok, nagyon sokat gondolkoztam, és abba hagytam. No, jó, hogy megjött az eszed. Drága testvérek, kell-e ennél nagyobb kísértés, mint amikor szükségben élsz, van, de szükségben vagy, és jön az ördög egy ajánlata, figyelj csak, 1000 euró, és még nem is nehéz, amit kell csinálni. Na, ez a kérdés, drága testvérek, hogy meg vagy-e véve, vagy nem vagy megvéve. És kitől vagy megvéve? Mert tudjátok, hogy mit olvastam az igében? Áron vétettél meg. Áron vétettél meg. És ez a baja velem a püspökségnek is, meg ez a baja az ortodox egyháznak is. Nem tudnak megvenni. Tudjátok, hogy miért? Mert már el vagyok adva. Valaki a drága vérén megváltotta az életemet, és én az övé vagyok, és neki tartozok elszámolással. És ő bízott meg engem, hogy a románok közé menjek, nem a református egyház, hanem a Szentlélek bízott meg, és nyitotta ki a kaput, hogy Miklós, menj el, és hirdesd az evangéliumot a románoknak, és meglátod, hogy meg fognak térni egy magyarnak a prédikációjára a románok. Neked ki a gazdát? Kinek vadai rabszolgája? Mert itt az ige azt mondja, hogy az Úr felszabadítottja szabad. És azt mondja az ige, hogy ha szabaddá tudsz lenni, akkor élj vele. És drága testvér, sokatoknak ma este jött el a szabadulásnak a napja. Ma jött el a szabadulásnak a pillanata, amikor megszabadulhatsz, mitől? Ma egész nap erről volt szó, hogy én irányítok. Nincs átadva teljesen minden tere az életemnek a gyeplő Jézusnak. Én mondom meg, hogy mi legyen, merre menjen az irány, hova tartsak, én döntöm el, aztán te Jézus gyere, és segíts, hogy én kivitelezhessem a projektemet, nekem vannak plánjaim, vannak elképzeléseim, és te Isten arra vagy, hogy ezeket valósítsd meg. Én azt kérdezem tőled, mit szólsz ahhoz, hogy az Istennek is van egy terve veled? Mit szólsz ahhoz, ha azt mondom, hogy nem véletlenül voltál alkotva? Mit szólsz, ha úgy voltál megalkotva és elhívva az Istentől, mint a svájci óra, hogy nézzétek meg, hogy fogaskerekek mennek egymásba, és hajszál pontossággal működik. Te meg egy fogaskerék vagy, ami már régen kellene működtesse az órát, de Isten azt kérdezi a paradicsomba, hol vagy ember? Nem tudtál, hogy hol van? De hogy nem. Csak Isten azt akarta, hogy megértse, hogy nem vagy a helyeden. Nem vagy a helyeden, mint apa, nem vagy a helyeden, mint szülő, nem vagy a helyeden, mint férj, nem vagy a helyeden, mint feleség, nem vagy a helyeden, mint anyós. Hol vagy ember? Nem tudta Isten, hogy hol az ember? Nem tudta Ádám, hogy ő hol van elbújva? Dehogy nem. Csak az Isten rá akarta ébreszteni arra, hogy a fogaskereked nincs a helyén. Nem működik, mert te mind a te akaratodat. Én ide akarok menni, Uram, én ott szeretnék lakni, én itt szeretnék dolgozni. De mi van, ha az Istennek van egy terve veled, és végre akarja hajtani, és neked engedelmeskedned kellene az Istennek. És drága testvérek, sokakat megkötöz a saját útja, a saját elképzelése, a saját gondolata, rab lesz, és öregkorára odajut, megtérte, de az Isten nem teljesítette a tervemet. Milyen Isten ez? Én arra kérlek ma, hogy engedd át a gyeplőt az Úrnak. Adjátok oda a gyeplőt az Istennek, és ha valamit bezár, adjátok, hogy zárja be. Mert ki fog nyitni egy másik ajtót, amit nem is gondoltok. És ha valami nem megy, amikor megtértem és letettek hátszegre, akkor egy idős börtönviselt lelkész nekem azt mondta, hogy Miklós, amit neked adott az Isten, az senki el nem veheti tőled. Amit meg nem adott neked az Isten, azt meg kaparhatott 10 körömmel ki a földből, mint a gesztenyé, nem fogad jelenni. Amit az Isten neked adott, az senki nem veszi el tőled. Amit pedig nem adott neked, azért ne körmölj. Azért ne gülcölj, legyen az Úrba megelégedett szívetek, testvérek. És ne engedjétek, hogy vagyon, kísértés, pénz, munka, rabbá tegyen benneteket. Áron vétettetek meg, éljetek a szabadsággal. Ne engedjétek, hogy emberek újra megkötözzenek benneteket. Elvárások mások részéről, hogy mit mondanak mások. Ne legyetek embereknek a rabszolgái, hanem legyetek az Úrnak felszabadított gyermekei, hogy tudjatok örülni az Istennek. És magasztalni az Isten nevét a családodban, otthon, a házadban és a gyülekezetedben. Isten ma megkérdezi tőletek, mi akarsz lenni, rab vagy szabad? Ha a fiú megszabad, akkor valóban szabad leszel. Jézusban van az igazi szabadság. Jézus Krisztus az igazi szabadító. És benne van az az öröm, és az a szabadság, ami nem ér fel semmivel se ezen a földön. Add el magadat neki ma este. Add oda magadat neki ma este, enged, hogy vezesse az életedet, Úr legyen az életed fölött, parancsoljon az életednek, és meglátod, hogy tulajdonképpen akkor éled át ő benne, ő vele az igazi szabadságot. Isten áldjon meg mindegyiketeket, hogy részesei lehessetek a Krisztus szabadságának. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Uram, magasztallak téged azért, mert a te véredben nagy erő van. Magasztallak, Uram, téged azért, hogy ez a vér tesz bennünket szabaddá. Dicsőítellek téged azért, mert ebben a vérben van bűneink bocsánata, és az örök élet is. Uram, szabadíts fel bennünket, mindegyikünket egyen-egyenként, hogy ne kelljen azt cselekednünk, amit a bűn hatalma parancsol nekünk. Szabadíts meg, Uram, bennünket a törvénynek az átkától, hogy ne tartozzunk többet a bűnnek, hogy ne legyünk szolgái és rabjai az ördögnek, hanem legyünk a te felszabadított gyermekeit. Arra kérlek, hogy most hajolj le ahhoz, akinek nagyon nagy szüksége van rád. Aki már évek óta és hónapok óta, Uram, vergődik a mocsárba, a szennybe, a bűnbe, mindontalan visszatér a maga okádására, mint a kutya, állandóan bele fürödik a sárba, mint a disznó. Könyörülj, Uram, a mi gyengeségünkön és erőtlenségünkön, és ahogy megígérted, hogy a lélek segít rajtunk, úgy kérünk, hogy te verd le a vaszárakat, a lakatokat, törd be az érckaput, oldozd fel a bilincseket, a köteleket, amiket gyermekkorunktól ránk raktak, a szüleink, a nagyanyáink, amiket, Uram, mi raktunk fel saját magunkra, és terheltük le az egész életünket. Kérünk, hogy szabadíts fel, hogy újongva, örömmel, énekelve, boldogan mehessünk el ebből a templomból. Köszönjük neked ezt a mai napot, a mai napnak az áldásait, bizonságtevőit, ahogy láthattuk, hogy munkálkodsz, Uram, a te erőddel is. Szabadulást adsz, hogy most is, Uram, megcselekszed ezeket a dolgokat. Köszönjük neked, Uram, azt, hogy magasztalhattunk téged, hogy együtt lehettünk, hogy láthattuk egymást, régi és új testvérek, hogy egymásra mosolyoghattunk, hogy megoszthattuk, Uram, a te csodáidat egymással. Köszönjük neked, hogy feltöltötted a lelkünket, a szívünket, a te lelkednek erejével. Áraszt ki gazdagon a te áldásodat otthon a családunkra, a gyermekeinkre. Áraszt ki a te áldásodat a gyülekezeteinkre. Add, hogy az ébredésnek a tüzét, a szelét vihessük haza magunkkal is. Használj, Uram, hogy szolgákká legyünk, igazi rabszolgákká legyünk a gyülekezetbe. Fakassz, Uram, ébredést, áldásra, szolgálatunk és a munkánk nyomán. És imádkozunk, Uram, a magyar nemzetért, imádkozunk a románokért, a román testvéreinkért, Romániáért, ezért az országért. Uram, imádkozok a szlovákokért, meg az ukránokért és a szerbekért, Uram, hogy, Uram, ők is megismerjenek és eljussanak az igazi Isten ismeretre. Kérlek téged, hogy cselekedj hatalmasan most az utolsó időkben, és áraszd ki a te lelkedet még egyszer, Uram, erre a világra, hogy sokan megtérjenek és megmeneküljenek a kárhozatból. Magasztallak, Uram, a lelkipásztor testvéreimért, akik itt vannak, akik itt voltak ezen a mai napon, és használt fel az ő munkájukat, szolgálatukat, családjukat, hogy megdicsőjön rajtuk keresztül is az életükön, a szolgálatukon keresztül a te neved a gyülekezetbe. Legyen áldott a te neved, hogy meghallgatsz bennünket, tiéd a hála, a dicséret, a dicsőség, a magasztalás, most és mindörökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Én bizonságul hívom ma este ellenet az eget és a földet, hogy én ma este is az életet és a halált adtam néked elődbe, az áldást és az átkot. Választátok az életet. Válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid, mindörökké. Amen.